Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlata című műsorban, itt a Kontakt Rádión. A mai műsorban a Kaleidoszkóp után az Orvostörténeti Múzeumnak a kiállításairól fogunk beszélni. Beszélni fogunk az Erényöv titkos története, mítosz és valóság című kiállításról, illetőleg a többi kiállításról, meg az Orvostörténeti Múzeumnak történetéről, terveiről. Előtte azonban hallgassák meg a Kaleidoszkópot. Tehát különböző kiállítási hírek közül a Damjanich János Múzeumnak a Gőzerő a felemelő század rendezvénysorozat alkalmából megrendezett kiállításával kezdem, amelyik azért nagyon érdekes kiállítás, mivel Szolnokon a 19. században a gőzgépek megjelenése, pontosabban a vonatnak a megjelenése nagyon komoly változásokat eredményezett, többek között annak a szállodának a bezárását, amelyikben jelenleg a Damjanich Múzeum található. Tehát a Magyar Királyi Szállodát azért kellett bezárni, mivel hogy a Nemzeti Szálloda világítása annyira kiváló volt, hogy a másik szállodának, a régebbi szállodának a kevésbé modern berendezésével már nem jutott elegendő vendég. No, félretéve a tréfát, tehát itt a különböző gőzturbináknak a működését is meg lehet nézni, sőt, egy csomó mindent ki is lehet próbálni, tehát a fizika iránt érdeklődő fiataloknak különösen ajánljuk, aktívan, interaktívan részt vehetnek a kiállítás látogatásán. A Damjanich János Múzeumba azonban azoknak is érdemes elmenni, akik kifejezetten a szépművészetek iránt érdeklődnek, mert Rónai Józsefnek is nyílt egy kiállítása, amelyeket a Magyar Nemzeti Galériával közösen rendeztek meg, és ennek következtében a műveknek egy része is a Nemzeti Galériának az állományából került ide. Tehát nagyon érdekes kiállítás, de hogyha valaki Rónai József különösen érdekel, akkor Szolnok után a Dunántúlra is elmehet, Pécsre, a Pécsi Galériában is nyílt ugyanis egy Rónai kiállítás. Ezen a kiállításon pedig más Rónai műveket lehet megnézni a Pécsi János Pannonius Múzeumnak a gyűjteményéből, illetőleg a Kaposvári Rónai Emlékmúzeumból került ide 56 alkotás. Tehát a teljes életművet gyakorlatilag bemutatja különböző fázisaiban egy-egy alkotással. Szintén a szépművészetek köréből egy érdekes, modern kiállítás nyílt meg a Ludwig Múzeumban, a fényjátékosok Kepes György és Frank Malina a technológiától a művészetig és vissza címmel. Ezek a kiállítások pedig azért érdekesek, mert mint a címből is kiderül, a technológiának komoly szerepe van a tudományoknak és a művészetnek, az egymással való kapcsolatát mutatja be tulajdonképpen az ő alkotásaikon keresztül. Más jellegű kiállítást nyírt Győrben. A Xanthus János Múzeum egy győri polgárcsalád a reformkorból az Ungerek címmel nyitott kiállítást, amit azoknak ajánlunk különösen, akik a kártyázást és a kártyát igen kedvelik, mert ez a család kártyakészítő család volt, két generáción keresztül készítettek kártyákat, tehát a kiállítás segítségével a kártyáknak a 19. századi megjelenésébe és a készítésébe is be lehet pillantani, illetőleg annak a családnak az életébe, amelyik ezeket a nagyon jó minőségű itt Budapesten is, akkoriban, tehát Budán és Pesten is árusított kártyákat készítették. Szintén Győrben a Váci Péter gyűjteményben Én a robot, mesterséges intelligencia, gépesített jövőkép, Robotvilág játékosan címmel nyílt kiállítás, amelyet elsősorban a gyerekeknek szánnak, különböző múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódnak hozzá, ahol a robotokkal lehet megismerkedni, a robotok által elképzelt mesevilágot lehet megvalósítani különböző formákban, tehát ez a gyermekmúzeumnak a kiállítása. Az Eszterházi palotában, tehát a Radnai gyűjteményben viszont felnőtteket várja a kiállítás, a Nyolcak lappangó művei Wanted címmel, található az 1909 és 1912 között alkotó művészeknek az alkotásaiból egy válogatás. Ha valaki a Dunán másik irányba kíván menni, vagyis a mai Szlovákiába, Dunaszerdahelyen is talál művészeti kiállítást, Varga Emőke festőművésznek a kiállítása lesz. Varga Emőkéről érdemes megjegyezni, hogy ő egy nagyon sokoldalú fiatal alkotó, ki a 90-es években tűnt fel papírmunkákkal, később azonban másfajta alkotásokra a gyanta és a parafin felé vitte az érdeklődése, majd a műanyaggal és nylonnal próbálkozott, a textillel, most pedig a festészetnek a világába tért át. Budapesten, a fővárosi Szabó Ervin könyvtárban Szunyogi András festő és grafikus művész kiállítása nézhető meg. Ez a kiállítás pedig azért nagyon érdekes, mert itt a világ számos országában sikeres kiadásokat megért anatómiai alkotásokat, művészeti alkotásokat lehet nézni, ugye orvos történeti múzeumban fogunk elkalandozni, úgyhogy az orvos történetnek egyik nagyon érdekes, fontos aspektusa, hogy az anatómiai részleteket milyen szépen, mennyire művészien és mennyire érthető módon közvetítik. Szunyogi András ennek nagyon nagy mestere volt. Természetesen nem csak ilyen jellegű alkotásokat készített, mint művész olajfestményekkel, tájképeket is festett például. Tehát a groteszk, abszurd világába is betekintett, tehát egy sokoldalú művész volt. Kaposváron, a Vaszari képtárban egy képtártól szokatlan kiállítás nyílt meg, Katyin néven, tömeggyilkosság, politika, erkölcs, amelyik a II. Világháború elején a lengyel tiszti karnak, az akkori Szovjetunióba került tagjainak az egy döntéssel történő elpusztításáról, megöléséről szól, illetőleg a politika erkölcsi, illetőleg morális kérdéseit veti föl. Szegeden nagyon sok kiállítás nyílt, hogy egy kicsit vidámabb területekre térjünk. Ezen kiállítások egyike a belvárosi mozival, a Somogyi Könyvtárnak közös kiállítása, a mozi történetet mutatnak be, szeptember 8-án nyílt. Abban a moziban mutatják be ezt a mozi történeti kiállítást, ahol Szegeden először 1920. szeptember 8-án először vetítettek filmet, ennek az évfordulójára nyílt. Egyébként a többi könyvtár részben is érdekes kiállítások vannak, az ott található kéziratokból, kottákból, például a Kisdorozsmai Fiók könyvtárban Erkel kiállítást nyílt, vagy az Északvárosi Fiók könyvtárban Akvarellek a Tiszáról címen nyílt kiállítás, a központi részben Nyerjen halászleve címmel, még a halászlé történetével és a hal tartással kapcsolatos kiállításhoz egy külön programot és vetélkedőt is meghirdettek, illetőleg van egy mosolyterápia című kiállításuk, amelyik Szücs Edu a Szegedről elszármazott grafikus karikatúristának a rajzaiból mutat be egy tárlatot. Most visszatérve a Dunántúlra, a Szombathelyi Képtárban II. Ars Pannonica Biennale címen rendeztek kiállítást, az antik világ történelmi, irodalmi forrásai által ihletett műalkotásokat mutatnak be. Debrecenben a Timárházban Multidéző Mesterségek címen a rézműves mesterséget mutatják be. Tatabányán pedig a bányászathoz kapcsolódó kiállítás van, Tatabánya egykor és ma, a negyedik fotóművészeti kiállítás formájában Dallos István fotóival. Budapesten még az Ernst Múzeumban hívnám fel a figyelmet az Összefüggő Terek című kiállításra, amelyik a különböző tereknek, a struktúráknak az egymásba kapcsolódását, építészeti megoldásokat mutatja be film, fénykép és egyéb művészeteknek a segítségével. Ha pedig valaki a Millenáris Parkba megy, ott egy interaktív, tudományos kiállítást láthat a világ érdekes címmel, ki lehet próbálni különböző fizikai kísérleteket, lehet végrehajtani, izgalmas, látványos formában vannak bemutatva. Budapesten szintén az Óbudai Textilmúzeumban is érdemes elmenni annak, aki szeret játszani, babázni, ott ugyanis Róza Baba és társai címmel népviseletes babák tegnap és ma címmel látható egy kiállítás, és hogyha valaki a Nemzeti Galériába megy, akkor fel vagy elszállott a páva, multidéző képek a 70-es évek hagyományőrző Magyarországáról egy fotókiállítás látható. Székesfehérvárra a Szent István Király Múzeumban is érdemes elmenni. Ott Vesszenek a férfiak címmel nyílt egy kiállítás Locka Liszka művészcsoportnak az alkotásaiból. Tehát itt avantgárdista művészettel kapcsolatos műveket lehet nézni, és hogyha valaki a természettudományok iránt érdeklődik, akkor pedig Moson-Magyaróvárra a bogarak miatt érdemes elmenni, Variációk hatlábra, Találkozása a rovarokkal címmel nyílt egy kiállítás, míg a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban pedig Sivatag több milliárd élőlény küzdelme éjjel és nappal címmel nyílt egy interaktív kiállítás, tehát mind a kettőt érdemes megnézni. Irodalom iránt érdeklődőknek Ismeretlen Szendrei Júlia címmel Mezőberényben látható egy kiállítást azt ajánljuk, akit pedig a szakrális művészetek érdekelnek, azokat Szegedre invitáljuk a Móra Ferenc Múzeumban, ahol Bálint Sándor szakrális gyűjteményéből látható egy kiállítás. Végül, de nem utolsó sorban, a Fővárosi Képtár Kisseli Múzeumába a sportkedvelőket irányítjuk, Fricikli a kerékpár kultúrtörténete címmel a kerékpár kialakulásáról, illetőleg különböző formáiról és a kerékpárosokról lehet látni egy kiállítást, és ha valaki Pécset, Európa kulturális fővárosában bevásárolni megy az Árkád bevásárlóközpontba, akkor népművészet egykor és ma néprajzi kiállítást is érdemes megnéznie, amelyet több pécsi, illetőleg Pécs környéki múzeumnak és egyesületnek az anyagából állítottak össze. Ugyanúgy, ahogy a Café Freiben Salgótarjánban, viszont a Nógrádi Történeti Múzeum mutat be egy kiállítás Rónárt harmadik művésztelepi kiállítását. Előzetesként pedig szeretném fölhívni a figyelmed a Győri Múzeumban 16-án, tehát néhány nap múlva nyíló Élet a határ két oldalán, Kincsek határok nélkül sorozat kiállítására, amely kiállításnak pedig az az érdekessége, hogy ez a kiállítás több Szlovákiában levő gyűjteménnyel közös kiállítás anyaga, amelyik ezúttal a Római Birodalomnak a Duna vonalánál, tehát a Limesnél található emlékeit mutatja be, jelezvén azt, hogy a Duna nem csak szétválasztotta a Római Birodalmat és a Barbarikumot, hanem összekötő kapocs is volt. Ehhez pedig egy konferencia is kapcsolódik, mert 5 különböző helyen volt ez a kiállítás, mindenütt egy kicsit más volt, és ez a záró alkalomból most egy összegzés is következik. Tehát zene után az Orvostörténeti Múzeumnak a bemutatásával és kiállításaival folytatjuk adásunkat. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Vendégeim Varga Benedek és Czár Katalin a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumból. Először is Varga Benedeket kérdezem, hogy nyílt most egy nagyon izgalmas kiállítás, legalábbis fantasztikusan izgalmas, érdekes címe van, az Erényöv titkos története, mítosz és valóság. Mit rejt ez a cím?
Hát én azt hiszem, a cím azt rejti, amiről a kiállítás szólni akar, hogy az Erényöv tele van titkos történetekkel. Lényegében azt hiszem, a kiállításnak a fő mondani való az viszonylag gyorsan összefoglalható. Az Erényöv az nem létezett akkor, amikor képzeli a közvélemény, hogy létezett. Nem arra használták, amikor képzeli, hogy létezett, hanem egy utóbbi 150-200 évnek a produktuma. És maga a tárlat arról szól, hogy hogyan születik ez a mitosz, hogyan alakul ki a mitosz, milyen elemekből táplálkozik. És aztán arról szól, hogy tulajdonképpen milyen szerepet játszanak a múzeumok ennek a mitosznak a kialakításában és a fönntartásában. Harmadrészt pedig arról szól, hogy az utóbbi 10-15 évben a modern történettudomány és a modern muzeológia, hogy konstatálta azt, hogy itt egy mitikus hagyománnyal van dolgunk, egy nem létező tárgynak a történetéről beszélünk, és milyen valódi történetet rajzolt meg a modern történettudomány az Erényövről.
Akkor térjünk vissza az elejére. Tehát mi az, amit Erényövnek szoktak nevezni, és miért nem az, aminek mondják?
Aha. Tehát a köztudatban ugye az az elképzelésére az Erényövről, az Erényöv az asszonyi hűséget garantáló, lényegében kikényszerítő eszközként jött volna létre. Tovább ugye az elképzeléssel a datálását illetően, hogy az Erényövek azok valamikor a keresztes háborúk időszakától kezdve vannak jelen az európai, hát mondjuk az, hogy viselet történetben, vagy történelemben. Ami azt jelenteni, hogy mondjuk egy olyan 700-800 éve használtak volna ugye először Erényöveket, és hogy viszonylag széleskörű volt ez a használat, abban az esetben, hogyha férj zarándoklatra, háborúba, vagy egyenesen keresztes háborúba ment volna. Tulajdonképpen ez a közhiedelem az Erényhez kapcsolódik. Jellegzetes módon egyébként, mint máig a szexológiai irodalomban tulajdonképpen ez maradt fönn, tehát csak a magyar szexológiai irodalomban csak úgy, mint a nemzetköziben, ezzel a képpel találkozunk, tehát ezzel a mondjuk azt a mitikus képpel találkozunk. Most ezzel szemben ugye a helyzet az, hogy bár nem akarnám tulajdonképpen teljesen elmondani, miről szól a kiállítás, mert az érdekes az benne talán felfedezi a látogató, és mi próbáltuk egy olyan tálatot teremteni, ami valóban felfedezhető, tehát hogy az is mindegy szinte az ember hol kezd el nézni, tehát ilyen elemenként, modulunként épül föl, és mind a három hagyományt vizsgálja a kiállítást, tehát a szöveges hagyományt is vizsgálja, a képi hagyományt és meg a tárgyi hagyományt is bemutatja. Tehát tulajdonképpen a felfedezésnek a mondjuk azt az örömét, vagy az izgalmát nem szeretném elvenni a hallgatóktól, vagy jövendőbeli látogatóktól. De azért mindesetre nyilván néhány főpontot azért csak el kell árulni a kiállítással kapcsolatban.
Így van.
Nos, hát akkor talán kezdjük onnan, hogy az első probléma, amikor a maga mitosz megdőlni kezdett, nem egy régi dolog egyébként, ez 95-97 között tulajdonképpen egymás után Londonban, Párizsban, Budapesten, Németországban különféle kutatók jöttek rá arra, köztem magyar kutatók is, hogy ez az Erényöv tulajdonképpen így nem létezhetett, ahogy ezt képzeljük. Nos, ugye az első problémát az adta, vagy abból adódott, hogy az Erényöv mint eszköz, hogyha megnézzük a múzeumban föllelhető középkorra datált erényöveket, vagy bármilyen korra datált erényöveket, akkor egy durva, kemény fémtárgyat látunk, aminél eléggé kétséges, hogy hogyan lehetett ezt a tárgyat viselni. Nemhogy évekig, mint egy keresztes hadjárat esetében, ugye ez evidens lett volna, mert ugye maga az áthajózás Európából a Szentföldre az önmagában ugyan 2-3 hónapot vett volna igénybe, hanem akár hónapokig, vagy tulajdonképpen akár hetekig hogyan lehetett volna viselni ezt a tárgyat, anélkül, hogy a hámsérülések alakultak volna ki, hogy ezek a hámsérülések, ezek fertőzéshez vezettek volna, a fertőzés tulajdonképpen nyilván egy vérmérgezésre vezetett volna, tehát összességében egy olyan szepszis léphetett volna föl, amely nagyjából egészében 2-3 hét alatt elvitte volna az Erényöv viselőjét. Tehát ez volt az első problémánk, több egy gyakorlati probléma, hogy ránézzük a tájra, hogy hát ez elég furcsa. Na most a másik gond ugye abból adódott, hogy az európai irodalomban jól ismert, elég gazdag irodalmi hagyománya van, az erotikus szatírának. Ugye Boccacciótól kezdve a 14. századnak a Derekától, notabene napjainkig föl, de ha csak mondjuk a középkort és a reneszánsz időszakát nézzük, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen Boccacciótól, tehát Boccacciónak a Decameronjától egész pontosan, egészen föl Rabelaisig, tehát a Pantagruelig, nem találkozunk a Erényövnek a motivumával, abban az irodalomban, amelynek ugye a fő mondani valója, az a családság, a hűség, a nevetségesség, a főszarvatott félek, a család vagy csalfa feleségek, vagy szeretők. Tehát egy olyan fajta közegben nem élnek ezzel a motivummal, amely tulajdonképpen erről szólna, és egy őrült mondjuk azt, hogy egy köznapi ilyen, ez ígyszer lenne ugye ezt az elemet felhasználni ebben az irodalomban. Most ez volt ugye a másik, de ezek tegyük hozzá persze negatív bizonyítások, tehát itt azt látjuk, hogy mik a kétségek vele. No, ezek után ugye megindult egy szisztematikus munkát, ugye szokott lenni, ugye itt elsősorban a filológusok végzik ezeket a munkákat, tehát megindult egy szisztematikus filológusi munka, ami ugye abból állt, hogy, hogy ezt elkezdtük vizsgálni azt, hogy maga a kifejezés ugye hogyan fordul és mikor jelenik meg. Utána elkezdtük azt vizsgálni, hogy a kifejezésen túlmenően a mondjuk a történetek, a sztorik, amelyek az erényekhöz kapcsolódnak, mikortól kezdve érhetők tette, milyen történetekkel találkozunk, vagy találkozhatunk. Utána elkezdtük vizsgálni azt, hogy milyen olyan képi hagyományok van, ami erényeket ábrázol, és ugye végére hagytuk a tárgyaknak, a, pontosan nem a kétségek miatt a tárgyaknak a datálását. Na most, hogyha a magát a kifejezést vizsgáljuk, akkor ugye azt látjuk benne, hogy és tulajdonképpen a kiáltás ennek következtében, ez nem egy egészen profán kiáltás, ez egy emelkedett kiáltás, azt szabad így mondanom, tehát egy lényegében egy tudományos kutatásnak a műhely titkaiba is bevezeti a látogatót. Nos, hogyha a filológia oldalról nézzük, akkor azt látjuk benne, hogy a latin kifejezés ugye a legrégebbi, amit az erényhez tudunk kapcsolni. Meg kell mondjam, az ókori hagyományra nem foglalkoztunk, tehát az a görögöknél, vagy az egyiptomiaknál hogyan fordulhatott elő, és milyen szimbólumai lehettek. Ennek ezt teljesen kizártuk a vizsgálatnak köréből, tűnik maga az erényhez a középkori hagyományban nem erről szól. Nos, hát a cingulum cassitatis kifejezésnek az előfordulási azok a 5. századnak a végétől elég gyakoriak. Olyan régről. A 6. századtól kezdve egyértelműen egy teológiai fogalom lesz az erényhívnak a fogalma, amely nem mást jelent, mint a lelki tisztaságnak, és csak másodlagosan egy testi tisztaságnak a megőrzését jelenteni. Tehát tulajdonképpen maga, amikor az ember, amikor azt mondja mondjuk a Nagy Szent Gergely pápa, vagy azt mondja nem is tudom, hívnak a bármely tomista filozofus mondjuk a 12. vagy 13. században, vagy 14-ben, hogy övezzük föl magunkat az erénynek az övével. Ez alatt ők egy lelki tisztaságot értenek, hogy mondjuk az úrral való egyesülés, az csak ezután, vagy ennek következtében fordulhatna elő. Van egy érdekes figuránk ebben a történetben, ez Boccaccio maga, és Boccaccio maga használja a cingulum cassitatis kifejezést, a latin kifejezést, és ugyanebben az értelemben, egész pontosan ő azt mondja, hogy, hogy az erény övének a megoldását, azt ugye Aphrodite végzi el Anász éjszakán. Tehát ő persze nyilván belehelyezi ezt mindjárt mondjuk egy antikizáló, egy görög mitológiai, görög-római mitológiai rendszerbe, de mindazonáltal továbbra is magát a tisztaságnak a fogalmával azonos, és egy átvitt szimbolikus értelemben használ.
Tehát a szüzesség, vagy pedig az Istenhez való közelítés tisztasága.
Igen.
Tehát
igen.
Ez a két különböző terület egyesül benne.
Igen, de szimbólumként használatos csak, mert egy szimbólumként. Na most utána a következő problémánk, ugye, vagy a következő jellegzetesség az, hogy mondjuk az európai nyelvekben ugye a 16. századnak, tehát viszonylag későn, tehát a 16. századnak ugye a Derekától végét jelenik meg különféle formákban az erényövnek a kifejezése. Háromféle irány van, tehát más egy kicsit az angol, francia, itáliai, kicsit más a német, kicsit más a némethez képest a skandináv és a németalföldi, és tulajdonképpen a cselengyel magyar, az pedig úgy tűnik, hogy inkább a némethez állt közelebb, illetve a magyar, a kifejezésnek a hangolak, ennek a változásainak, vagy most a hangolak, hanem a szóváltozásainak. A történeteket nézzük, tehát az erényhez kapcsolható történeteket, akkor mindig azt látjuk, hogy viszonylag kevés a történetünk, és ez tulajdonképpen meglepő. És ezeknek a történeteknek is tulajdonképpen némileg kétséges a megbízhatósága. Na most, ha az ábrázolásokat nézzük, akkor itt az ábrázolásoknál azt látjuk, hogy a 16. századnak az elejétől jelenik meg lényegében két ikonográfiai típus, ami az erényövet mutatna be. Mind a kettő értelmezhető tulajdonképpen úgy is, hogy prostituált visel az erényövet, és hogy talán a fizetés után kapja meg a kuncsoft a kulcsot. Vagy tulajdonképpen értelmezhetőek ezek az ábrák úgy is, vagy ezek a metszetek úgy is, miszerint egy nőnek két kérője van, egy gazdag, idős és egy fiatal, tulajdonképpen nem különösen gazdag kérője, és mindig a fiatalt fogja választani. Ugye ebben az esetben nyilván az erény vagy maga a nőnek az ölének a szimbólumát jelenteni, miközben a kulcs pedig a fiatal férfinak a férfiasságát. Erre egyébként szöveges idézetek is vannak a metszetek, amelyek erre utalnak. Na tulajdonképpen ezt lehet tudni a szöveges meg a képi hagyományokból, és hát ugye ehhez képest van nekünk egy érdekes változásunk a 18. században, és a kipasztor itt kezdődik el, az a furcsaság az erényővel, hogy a 18. századnak a mondjuk a 20-as éveinek a végén a Voltaire még ebben a régi módon szerepelt az erényövet, tehát egy olyan fajta szatirikus szimbólumként, miszerint tulajdonképpen nincs értelme előre ráadni az erényövet, mert úgyis meg fogja csalni az órát, hogyha meg akarja, tehát valahogy másként kezd a hűséget megoldani, de hogyha valaki ekkora marha, hogy erre erényövet akar ráadni, mondja Voltaire, hát akkor tegye, de hát tulajdonképpen más haszna nem lesz, csak nevetségesé fog válni. De most ehhez képest az 1729-es ez a Voltairenek ez a zárt, mondjuk azt, hogy ilyen verses beszélje. Ehhez képest az 1740-es évektől kezdve a lexikonokban beleért van a francia enciklopédiát nyilvánvalóan, beleért az összes német konverzációs lexikont, vagy mindenféle egyéb német lexikonokat, ugye az a fajta értelmezése jelenik meg az erényövnek, miszerint ez valóban létezett a középkorban. ez az erényőve, ez a hűséget szolgálta, és lám, ezek a középkoriak milyen sötétek voltak úgy általában. És az egész korszak ilyen barbár volt, és kegyetlen volt a nőkkel, és egyáltalán barbár módon viszonyult magához, a, mondjuk a nemi aktushoz, vagy a nőiséghez, vagy a férfiassághoz, hogy ilyen öveket aggatnak rá a feleségeikre a különféle hüvelyurak, és megteremtődik ez a mítosz.
Most akkor ugorjunk egyet, igen, hogy majd a kiállításon nézzék meg a folytatást, jó, akkor a végére kérdeznék rá, van-e annak valamilyen oka, hogy a 90-es évek második felében ennyi helyen egyszerre jöttek arra rá, hogy itt egy mesterséges mítoszról van szó?
Hát, tulajdonképpen nem tudom megmondani. Tehát, hogy a Semmelweis Múzeumnak van egy erény, hogy másolt a 70-es évek óta, ami kiállításban is volt egészen sokáig, és nekem gyakorlatilag saját magamnak az ötlet maga akkor támadt föl, vagy szóval az ötlet akkor jelent meg, amikor egy csoport Tűzfordit vezettem a tárlatba, és ott álltunk 97-ben, emlékszem konkrétan az erényöv előtt, és a teljesen képtelen tűnt maga az eszme, hogy ezt használhatták. Én akkor picit elkezdtem az adagot kutatni, de hát ezek nem ott fő kutatási témám azért, ez szabadjon hozzáfűzni, sőt, egy mellékutatási témám sem volt, amikor eszembe jutott, akkor egy picit elbogaráztam vele, amikor egyebeket néztem könyvtárba vagy bárhol, és utána aztán azt konstatáltam valamikor olyan 2000 körül, hogy olyan 95-97 körül történt az meg, hogy egymás után, mondjuk nagy európai múzeumokról beszélünk, amelyek erényeket állítottak ki, tehát beszélünk a British Museumról Londonban, beszélünk a Musée du Clunyről, a legkomolyabb ugye, középkori gyűjteményről Európában, beszélünk a Nürnbergi Németörténeti Múzeumról, beszélünk a stockholmi Nordiske Museumról, ami az egyik legfontosabb skandináv múzeum, és a többi, tehát egészen komoly gyűjteményekről beszélünk. Most ezekben a gyűjteményben egymás után gyakorlatilag egy két év leforgása alatt ráébredtek a muzeológusok, hogy hát ezek az övek, ezek hamisítványok. Most ezt a részét viszonylag könnyű volt már megállapítani egyébként, mert ugyanis a filmnek a megmunkálásával elég jól lehet követni. Tehát elég a fegyver történetből aztán pontosan egy viszonylag egyszerű mikroszkóppal jól lehet látni, mikor készült, mikor kovácsolták a fémet, és az könnyedén be lehetett bizonyítani, hogy azok az övek, amik ki voltak állítva, és amelyeket mondjuk a 13. vagy a 14. vagy a 15. vagy a 16. század datáltak, ezek nem készültek akkor. És ezek után elkezdték ugye a dolgot vizsgálni, tehát éppen én ezt nem tudom, hogy miért történt ez egy ilyen hullámszerűen, de az érdekes tény ez, hogy tulajdonképpen egy friss felfedésről van szó, és mondjuk annyiban a kiállítás különleges talán, hogy ez az első kiállítás mondjuk Európában, amely ezt a mítoszt mutatná be, mi akkor is, hogyha nagyon picike ez a kiállítás, nem nagyon pici, de viszonylag pici ez a kiállítás egy terem, és viszonylag szerény eszközökkel él, de a sztorit itt prezentáljuk először a látogatóknak.
Akkor most egy kis zene után folytatjuk, a múzeum többi helyiségébe fogunk majd bekukkantani, meg ott egy kicsit a színfalak mögé is. Tehát zene után folytatjuk az Orvostörténeti Múzeumnak a többi kiállításaival.
Oh,
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Tehát, mint mondtam, Varga Benedekkel és Czár Katalinnal beszélgetünk a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumról. Ezúttal az állandó kiállításokra térünk át az Erényőv titkos története után. Mi az állandó kiállítás? Miről szól, és hogyan néz ki? Nem tudom, kit kérdezzek.
Jó, akkor válaszolok én. Tehát maga a Semmelweis Múzeumot úgy kezd, talán azt úgy érdemes tekinteni, hogy 240 orvostörténeti múzeum van Európában, legalábbis 240 tagja van az Európai Orvostörténeti Múzeumok Szövetségének. Most ebből a 240-ből a Semmelweis Múzeum az egyértelműen az első 25 foglal helyet, ami jelenti a múzeumnak a gyűjteményének a nagyságát, jelenti a látogatószámot, jelenti a különféle kulturális tevékenységét, mint múzeumpedagógia, mint eladások, mint kiadványok és a többi, konferenciák és a többi. Tehát tulajdonképpen ez az alap, ahonnan ezt tulajdonképpen érdemes nézni. Most az állandó kiállításunk az lényegében a nyugati medicina történetét akarja bemutatni, kicsike kitekintéssel, gyakorlatilag két tárlóval, ez egy 65 tárlóval álló kiállítás, két tárlóval, az egyik a prehisztorikus koroknak a, mondjuk a természeti gyógyászatáról szól, beleértve az afrikai és a latin-amerikai, vagy latin-amerikai dolgokat, illetve már egy másik vitrina, ami a távol-keletről szól. De ezt a kettőt leszámítva, a kiállítás egészet tulajdonképpen mondjuk az európai, de talán szakszerűbb úgy mondani a nyugati medicinának a történetét akarja bemutatni, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen belül a magyar orvos történelem és a magyar egészségügyi kultúrának a története a 18. századtól kezdve fokozottan kerül előtérbe. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 19. századi anyagnak, a 19. századtól kezdve egyértelműen az anyagnak a gerincét a magyar orvos történet múltjának a bemutatása jelenti.
Hogyan oszlik meg, hány teremben van, és kapcsolódik-e valamilyen program, ami a látogatót segíti a kiállítás jobb megértésében?
Erre akkor még válaszolok én. Ez olyan, hogy gyorsan számolom, azt mondom, 7 teremből áll, ezek kisebb-nagyobb termek, és a különleges tulajdonképpen talán az a kiállításnak, hogy és a maga nemében, mikor ez a kiállításnak az elődje, a 70-es éveknek a derekán megszületik, akkor azt hiszem, ezt a nemzetközileg is egy viszonylagos, egy unikum lehetett. Azt lehet mondani, hogy általában az orvosi kiállítások azok nagyon sokáig szikéknek és csipeszeknek és mikroszkopoknak az egymás mellé helyezését jelentették. Na most ezzel szakított az intézetnek a vezetése. A 70-es években ez részben Schulte Személ és másrészt meg Anta József volt, ugye akkor a két vezetője az intézetnek. Az ő kezdeményezésükre egy olyan fajta kiállítást képzeltek el, amit tulajdonképpen a medicinának a kultúrtörténetét mutatnák be. Tehát azt mutatnám be, hogy milyen képzőzeti alkotások kell, mutatják be az orvoslásnak a történetét, az orvosnak a szerepét, az orvos beteg kapcsolatát. Általában a gyógyításnak milyen körülmények között folyik különféle korokban. Tehát ezen belül nyilvánvalóan magának az orvos tudománynak, tehát a medicinának a története kiemelt szerepet kaphat, hogy az jelenti az egésznek a vázát, de nem azonos vele, hanem kiterjed járványok történetére, kiterjed mondjuk azt, hogy különféle betegségeknek a képzőzeti megjelenítésére, kiterjed a patika edényzetekre és mondjuk a gyógyszertáratnak a tárgyi kultúrájára, és a többi, és a többi, tehát rengeteg anatómiai ábrázolásokra, ábrázolások módjára, anatómiai modellekre, vagy bábukra, tehát nagyon sokféle dologra. Most ennek köszönhetően a kiállítás nagyon népszerű a külföldiek körében is. Tehát már ez tulajdonképpen ez az elképzelés, ez általánossá vált. Tehát az orvos történet az nem kizárólagosan a medicina történetet jelenti, hanem általában az egészségügyel kapcsolatos történelmet. Általában az egészségnek és a betegségnek a viszonya, vagy a társadalomnak az egészséghez, vagy a betegséghez, vagy akár a halálhoz való viszonya milyen. Hogyan van megszervezve a közegészségügy? Milyenek a higiénás viszonyok, milyenek a táplálkozási viszonyok egy korszakban? Ezek mind az orvosütemnek a részét alkotnak, csak úgy mondjuk, mint a demográfiai viszonyok, tehát hogy a nagy járványok azok milyen hatással és milyen pusztítással járhattak. Ugye erre van nekünk a Démoni ragálja Pest is története című kiállításunk, amiben ebben a műsorban is, ha jól hallottam, beszámoltak róla, amely kiállítás egy vándor kiállítással vált. Békés Csabán, Szegeden és Algóterem volt Magyarországon, valamint 5 székelyföldi városban, tehát azt lehetem mondani, hogy összes székelyföldi városban a múzeum volt, Gyergyószent Miklóstól Csíkszereten keresztül Sepsiszentgyörgyig, Marosvásárhelyig, és most már olyan 60-valahány ezeres a látogatottsága, talán a 70-et még nem ért el, de elég közel járhatunk hozzá. Nos, ez a kiállítás, ez a pestis kiállítás, ez arról szólna, hogy milyen elképesztő hatása van a pestisnek egyik korszaknak mondjuk az emberállományára, az embereire. Tehát ha arra gondolunk, ugye arra az abszurd számra, hogy a fekete halál, a 14. századi nagy pestis járvány elpusztítja Európának átlagosan a 30%-át másfél év alatt, de vannak területek, ahol ez a pusztítás az 60%-os. Másfél vagy egy év alatt. Ugye az azt jelenteni, hogy Magyarországból 6 millió ember meghal a 10 hónap alatt. Tehát valami egészen elképesztő hatás gyakorolt ugye az akkor életre. Most ez mind az orvosütemnek a része, és az állandó kiállításunk tulajdonképpen ezt mind fel akar ölelni és be akarja mutatni. Azt persze meg kell mondanom, hogy kicsit régi módik a kiállítás ez, tehát olyan kiolvasós fajta. Tehát meg kell nézni a festményeket, el kell olvasgatni a szövegeket, és nyilván ki minél többet hoz magával a fejében, annál jobban fog benne tájékozódni. De a feliratok precízek és egészen elsőrangú tárlatvezetőink és szakembereink vannak, akik eligazítják a látogatókat. És persze a kiállításhoz kapcsolódva szervezzük, részben szervezzük a múzeumpedagógiai foglalkozásainkat is, amiről a Kati be fog számolni talán.
Akkor Kati.
Hát nekünk többfajta múzeumpedagógiai foglalkozásunk van, és a legsikeresebbek azok a múzeumpedagógiai órák, amiket most már másfél éve, lassan két éve futtatunk. Eleinte csak egy-kettő volt, és most a TÁMO pályázat lehetőséget adott, hogy egyre többet és többet találjunk ki, illetve valósítsunk meg, és az új időszaki kiállítások is olyanok, hogy mindig adnak egy új löketet. És ki tudnám emelni például az anatómia történetét, a múzeumpedagógiai óránkat, ami így nem mond sokat, viszont biológia, nem feltétlenül biológiai megközelítésből tárgyalja az anatómiát, hanem művészettörténeti, társadalomtörténeti megközelítésből, és ez teljesen újszerű, a ideérkező diákok is meglepődve tapasztalják, hogy hogyan lehet művet elemezni úgy, hogy egy történész mutat egy anatómiai bábút, illetve a járványtörténeti óra, a másik nagy siker, ami azt jelenti, hogy végigveszük kifejezetten történeti szempontból a nagy járványokat, például a pestist is, és sajnos a pestist most utazik, ezért nekünk egy kicsit nehéz vele dolgozni, viszont találtunk sikeresen a állandó kiállításban 3 pestisérmet, úgyhogy azzal tudunk dolgozni, a kolera, szifilis és spanyol nátha, illetve a H1N1. Aktualizáljuk mindig az adott témát. Aztán van még egy dohányzás elleni prevenciós óránk, ami igazándiból egy vízibolhás kísérletre fókuszál, és ezt nem lövöm le, ezt a poént, és ennek kapcsán beszéljük még a dohányzás történetét és káros hatásait, tehát ez azért egy picit elrugaszkodik az állandó kiállítástól, de minden esetre nagyon sikeresek ezek is, és akkor a TÁMOP kapcsán jöttek új ötletek. Legutóbb egy nyári tábort zártunk, és ott a gyerekeknek tartottunk, vagyis egyik kollégánk, Magyar László tartott egy előadást a vámpirokról, úgyhogy ez hozta a következő ötletet, hogy a vámpírbetegség is ennek kultúrtörténet, amihez ugye tudnak kapcsolódni tárgyak is a kiállításba. Vagy van egy drapanált koponyánk, ami szintén a középkori, illetve honfoglaló magyar sebészethez köthető. Nekünk is van egy-két egyiptomi mumifikált lábszárunk, illetve kis állatkánk, úgyhogy így az egyiptomi orvoslást is be tudjuk mutatni, úgyhogy mindig van egy-egy olyan kis momentum, amit így felfedezünk a kiállításban, és akkor arra ráépül egy teljesen új óra.
Hát egyiptomi még eszköz is van, tehát edény is, meg amulett is van emlékeim szerint, tehát ott bővebb anyag is van. Mielőtt a zenét újból hallgatnánk, nagyon rövid időnk van, úgyhogy csak egy rövid kérdést tennék fel. Kik látogatják, és hogyan tudnak jelentkezni?
Hát a múzeumpedagógiai óráink ugye a téma komolysága miatt főként a középiskolás korosztálynak szól, viszont most próbáljuk a vámpírok kapcsán, illetve az Aranyos Patika Múzeumban a varázsló tanoda kapcsán egy picit bővíteni a kört, és nekem úgy tűnik, hogy azért a már alsóbb korosztályok is, tehát a 8-10 évesek is be tudják ezt fogadni, tehát szeretnénk kibővíteni mindenképpen, illetve a nyári tábor, hogyha tudjuk továbbvinni, akkor volt 4 éves látogatás, látogatónk is, résztvevőnk is, mondjuk az még egy kicsit alacsony korosztály, de a 6 évestől, tehát az első osztálytól teljesen működőképes.
Hát akkor köszönöm, zene után folytatjuk. I want you to know that it's not me, right? Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, ahol most a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumról beszélgetünk Varga Benedek főigazgatóval és Czár Katalin múzeumpedagógussal. Akkor most a múzeumnak a terveiről is néhány szót szívesen hallanánk.
Ugye itt egy átfogó megújítása folyik a múzeumnak, tehát ugye olyan tevékenységre is kiterjed most a működésünk, ami a korábbi években nem vagy nem ilyen mértékben volt jelen. Ennek egy nagyon fontos eleme egyébként a múzeumpedagógia. Egy másik fontos eleme a vándorkiállításoknak a létrehozása, tehát olyan kiállításoknak a megteremtése, amelyeket az országban, vagy pedig mondjuk hát minimálisan a magyar lakta területeken meg tudjuk utaztatni. Nyilván szeretnénk nyugatra is vinni kiállításokat, elképzelhető talán az erényebb tálatot el tudjuk vinni, mondjuk nyugatra is, vagy szóval Európában máshová is, tehát nem kizárólagosan magyar környezetben, hanem idegen nyelvű környezetben is el tudjuk vinni. Valamint ugye az előadásaink újjá vannak szervezve, és sokat több fesztiválon vesz részt az intézet, tehát a korábbiakban múzeum. A korábbiakban ugye múzeumok majárása és a múzeumok éjszakája volt a két fő csapás irány, most már a Sziget Fesztiválon is kint vagyunk a harmadik éve, az őszi fesztiválon is egyre komolyabb szerepet igyekszünk játszani. Ez megmutatkozik egyébként az érdeklődésben a múzeum iránt. Tehát ugye itt egy múzeum és egy könyvtárról beszélünk, tovább egy levéltárról is. Tehát egy olyan intézetről, ami ebben a maga nemében egyébként különleges a magyar múzeumi, vagy országos múzeumi palettán, már pusztán azáltal, hogy a könyvtári gyűjteményünk egy ilyen rangú tulajdonképpen gyűjteményt tekintve, ugye a múzeumi gyűjteményen, csak hát más a funkciója, tehát a könyvtári gyűjteménynek nyilván az a fő funkciója, hogy egyetemi oktatás kutatás szolgáljon. De mondjuk maradjunk a múzeumnál. Tehát a vándorkiállítások egy nagyon fontos, egy újabb jellegű dolog. Ennek a múzeum pedagógiának mondjuk a mértékére csak azt az egy számot szabadjon elmondanom, mert ugye az igazgatók azok mindig tele vannak számokkal, nagy a fejük tele van számokkal, ami rémfárasztó és unják is magukat, de mégis muszáj ezeket is önként megemlíteni, mert a számok időnként sajnos tényleg magukért beszélnek. Tehát a múlt évben a támogatópályázatunknak a diákjának a létszáma az 550 fő volt, ami nem azt jelenti, hogy 550 diák volt, hanem azt jelenti, hogy annyi foglalkozás volt, összesen 550 diák vett rajta részt. Tehát 550 alkalommal jött be diák foglalkozásra. Az idei évben ez egy tízes ponttal nagyobb, tehát 5500 diák fog jönni hozzánk, és itt tulajdonképpen nagyon kiterjedt tevékenységről van már szó, tehát nem csak budapesti és nem csak közép-magyarországi régió, hanem az észak-alföldi régióból is fognak jönni diákok, ezek 10-18 éves korosztályú diákok, különféle foglalkozásokra jönnek, tehát például orvos egyetemre készülőknek egy tehetséggondozásról orvosokat találkoznak, különféle orvos területekkel ismerkednek meg, hogy milyen ott az a perspektíva, tehát milyen dolgozni orvosként, nem csak egyetemre járni, hanem amikor valaki végzett és szakvizsgálat, rezidens volt és szakvizsgálat, na akkor mi lesz vele, hogyha ő sebész lesz, kardiológus lesz, pszichiáter lesz, gyerekgyógyász lesz, mint ami nőgyászat és a többi. Aztán, ami nagyon kiváló orvosokat nyertünk meg egyébként, ezt abban még elmondanom. De vannak olyan foglalkozások, amelyek halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, tehát gyermekotthonban élő gyermekek számára szolgálnak, amik részben a tudásokat fejleszték, másrészt pedig életmódbeli tanácsokat próbálnak nekik adni. Tehát egészen kitett átfogó tevékenységről beszélünk mondjuk a megújuló múzeumpedagógia kapcsán. De tulajdonképpen talán ide kell sorolni azt a fajta kiállítási politikát is, ami nem csak azért a vándorkiállításokba törje a fejét, hanem olyan fajta kiállítások létrehozásában, amelyek jelzik azt, hogy az orvos történelem az nem pusztán az orvosok vagy az egészségügyek számára érdekes terület, hanem mindennapok embere számára és mindennapi problémákat tud fölkínálni. Nos, ilyen például az erényöv kiállításunk. Vagy ilyen a készülő kiállításunk, amelyet november 24-én vagy 25-én nyitunk meg a Sebesült Görgei címmel, erről még talán két mondat még belefér az időben, mióta a Katinak átadnám a szót. Nevezetesen Görgei Artúr tábornok 1849. július 2-án nagyon komoly koponya sérülés szenved el. A forrásokból úgy tűnik, hogy a korabeli forrásokból úgy tűnik, hogy 15 cm hosszú vágás az a koponyáján, és 2-3 helyen beszakad a koponya csontja, tehát látszik az agyburok. Tehát gyakorlatilag életveszélyben van az az ember, aki Magyarországnak mondjuk a hadügyminiszter és az egyik fővezére. Na, a kérdés tulajdonképpen erről szól, hogy hogy történt az, és hogyan történik az a 42 nap Görgei életében, ami elvezeti őt világosig. Tehát mi az emberi karakter mögötte, és tulajdonképpen hogy az őrben van az, hogy nem tud a közvélemény. Meg kell mondani, hogy a történetírás tud róla most már 80-100 éve vagy 150 éve. Tehát a sérülés óta ez ismert dolog a történészek számára, de a közvélemény számára nem annyira ismert. Itt tulajdonképpen egyszerre akar mondjuk a szabadság az, hogy a forradalom történetének egy új aspektusára rávilágítani, de ugyanakkor nyilván a kiállítás be fog számolni arról is, hogy a korabeli orvoslásnak, vagy a sebészetnek és hadisebészetnek a körülményei között, tehát mikor még nincsen megfelelő fájdalomcsillapítás, mondjuk antibakteriumokról szerintem szó nem is igaz, nem is létezik a bakteriológiai tudás, vagy modern bakteriológiai tudás, de ebben a helyzetben hogyan tud egy ilyen ember túlélni, és hogy történhet meg az a csoda egyáltalán, hogy túlél, és hogy tulajdonképpen eredetileg mégiscsak képes levezényelni ezeket a csereket. Tehát tulajdonképpen egy átfogó programról beszélünk Magyarországon, ezt múzeum kapcsán, és én azt hiszem, hogy mindez jelzi a növekvő népszerűség nem csak a sajtóban, hanem a látogatók körében is.
Milyen korosztály látogatja leginkább a múzeumot?
Hát ez egy fogos kérdés, azt hiszem most egy átalakulás állapotában vagyunk, tehát eddig ez úgy volt, hogy viszonylag sokan jöttek az iskoláskorúak, és viszonylag sokan jöttek a nyugdíjasok és mondjuk az 50 fölöttiek, Az utóbbi 2-3 évben én azt látom, hogy egyre növekvő mértékben jönnek a 30-20-asok és a 30-asok, tehát a fiatal felnőttek, akik tulajdonképpen nem szervezetten jönnek, hanem egyénileg, és mondjuk egy múzeum számára ezt szerintem minden muzeológus, minden múzeumi ember tudja osztani, ez a legfőbb siker. Mindig egyszerűbb kivezényelni sajnos egy százat katonát egy múzeumban, vagy berendelni oda, nem tudom, csak lehet, hogy hívják ott egy iskolát, mint elérni azokat az egyéneket, akik tulajdonképpen a hétvégén keresnek magunknak programot, és azon gondolkodnak, hogy elmenjenek a normafához, leugorjanak a Velencei tóra, vagy elmenjenek Buszadába, vagy lovagolni, vagy pedig elmenjenek egy múzeumba, és a múzeumban akkor pont eszembe vesz múzeumban menjenek el. Tehát tulajdonképpen ez tulajdonképpen tényleg azt hiszem, ez a legfontosabb sikerünk talán, hogy ez a növekvő mérték azt jelenti, hogy nekem úgy tűnik most, hogy a látogatóknak legalább olyan 15-20%-a ebbe a 20-30-as, tehát a fiatal felnőtt korosztályba esik bele, akik egyénileg jönnek hozzánk. A látogatóinknak, a külföldieknek az aránya az most némileg lecsökkent, nekünk túlnyomó részt külföldi látogatóink voltak évtizedeken keresztül. Most már jóval kevesebb, tehát 40% körül a külföldieknek az aránya a magyarokhoz képest, ami nem azért van persze, mert elküldtük a külföldieket, hanem azért, mert a magyaroknak a száma megnövekedett.
Értem. Említette, hogy többféle program kapcsolódik a kiállításhoz. Volt szó a múzeumpedagógiai programról, de hogy másfajta programok is vannak.
Igen, mik ezek? Tehát vannak előadásaink, és mondjuk a Görgei tárat kapcsán lesznek előadás sorozataink. Az Erényőv kapcsán nincsenek előadások, aminek az a kézenfekvő oka van egyébként, hogy meg kell nézni a kiállítást, és mindent elmond magáról, tehát igazán nem tudjuk ezt már hová fokozni, ezt az izgalmat, amit a maga kiállítás nyújt. A pestis kiállítás kapcsán volt egy előadás sorozatunk, tehát volt egy 6 hét előadás, amin részt vettek érdeklődők. Általában szoktak lenni adásaink, ugye itt nekünk elég komoly problémánk az, hogy maga az épület az nem túl nagy. Azt nem mondom, hogy picike, 1000 négyzetméteres épületről beszélünk, de nem túl nagy azért ez az épület, tehát nem tudunk rendszeresen fogadni a kiállítások mellett egyúttal előadásokra jövő érdeklődő hallgatókat is. De vannak adásaink is, mondjuk a múzeumok éjszakáján, tehát akár most az őszi fesztiválon, és a múzeumok őszi éjszakáján is lesz, ha jól emlékszem, akkor ezt akart jobban tudja. A múzeumok őszi éjszakáján a Bóra gyógyászatban, nem? Vagy? Bocsánat.
Görgeihez kötöttük.
Igen.
Görgei és egy kis borászat.
Igen, tehát a Görgeihez kapcsolódóan lesznek.
Hogy kapcsolódik egymáshoz?
A Görgeihez kapcsolódóan lesznek előadások, tehát ott lesz egy előadás sorozat, amit mondjuk a 48 történetének a legjobb kutatói fognak tartani. Részben katona történeti, részben mondjuk politika történeti, harmad részben orvos történeti szempontból, tehát ilyen három szempontot tudunk egyszerre játszani. A borkóstolása szerintem egész egyszerűen az őszhez kapcsolódik, mint a szüret időszakához, tehát nem a Görgéhez kapcsolódik, hanem mivel az őszi fesztivál a szüret időszakára esik, vagy sőt, most már mondjuk az új bornak, a Bozsolénak az időszakára esik, ugye a Bozsolénak az időszakára esik, de most ezért ugye egy borkóstolással lesz egybekötve a múzeumok észi éjszakája a Szemövesz Múzeumban.
Pedig a bornak nagyon komoly egészségügyi része van, hát az ókori egyiptomi orvostásban nagyon sokszor borra vagy sörrel együtt kellett az orvosságot elkészíteni, és ez nem csak az ókorban, és nem csak Egyiptomban,
hanem mind a mai napig. Igen, hát ebből a humorápatológiai szemléből fakad, hogy a négy nedvnek a egyensúlyát kell fönntartani, és hogyha valaki túlságosan fázik, vagy a lázas, akkor nem lázas, hanem túlságosan fázik, tehát remeg a ízétől a hidegtől, nos, akkor borra lehet javítani az állapotán.
Hát az ókori Egyiptomban más volt az oka. Mindegy, ne menjünk ebbe bele, mert kifutunk az időből. Egyetlen egy kérdés még. Ez a Görgei kiállítás nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Hogy merült ez föl? Ez a gondolat, hiszen ez elsősorban azért mégiscsak történeti jellegű.
Hát ugye, pontosan azért, mert hogy itt a történet az nagyon sokoldalú. Tehát a történet az egyik része az, hogy mi történik, ha történetileg akkor, mikor az egyik parancsnok, főparancsnok megsebesül. De nagyon ugyanilyen fontos része az is, hogy mit tud kezdeni korábbi orvoslás egy ilyen sérüléssel. Tehát akik az orvos történetet így bírjuk becsempészni mondjuk a köztörténetbe, és azért fontosabb mi számunkra.
Hát nagyon szépen köszönöm, akkor mindenkinek ajánljuk, hogy menjen el a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, mert nagyon sok érdekes dolog látható, a raktárban levő anyagból is időnként egy-egy kis csöppet bemutatnak, és akkor most viszont be kell fejezzük a műsort, tehát köszönöm a beszélgetést, és viszonthallásra, kedves hallgatóink! Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.